Fennállva hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvasom a 25-től a 28. versekig. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse Jézust, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki: Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Az így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. Ő pedig azt mondta neki: Helyesen feleltél, ezt cseleked és élsz. Köszönjük neked, mindenható Urunk, a te igédet, köszönjük azt, hogy újra és újra szeretnél bennünket azon az úton és vágányon tartani, amire te állítasz minket, amit te szántál nekünk teremtésünktől fogva, és amiben egyedül boldog és megelégedett életünk lehet. Köszönjük neked, hogy ma is ezért hoztál ide minket, hogy igazítsál bennünket, igazítsál rajtunk, és kérünk téged azért, hogy valóban legyen nyitva a mi szívünk, és legyen a te igéd, ami betölti azt, és az életünkben hadd tudjunk már most engedelmességet kérni mindarra, amit te mondani kívánsz nekünk. Szeretnénk áldani, dicsérni, felemelni a te nevedet, azzal is, ahogyan most figyelünk rád, azzal is, ahogyan majd kint a mindennapi életben cselekszünk, kérünk, hogy te legyél ebben is segítségül. Az Úr Jézus nevében. Amen. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse Jézust, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt gondolom, hogy ez az ember a legfontosabb kérdéssel fordul oda Jézushoz, hogy az örök életet hogyan lehet elnyerni, hogyan lehet az övé. És amint hallottuk is, meg ki is írtam a kivetítőre, látjuk, hogy ez az ember tudja a választ is. És Jézus azt mondja neki, hogy helyesen felelt. De az a furcsa ebbe az egészbe, hogy azért jön csak ez a törvénytudó Jézushoz, hogy kísértse őt, hogy próbára tegye. Nem őszinte érdeklődés van a szívében, nem arra vágyik, hogy valóban elnyerje az örök életet, hanem inkább az a cél, hogy hogyan lehetne valami olyan kérdést föltenni, amivel csapdába csalja Jézust. Lehet, hogy találkoztatok már ti is ilyennel, szeretik sokszor kikezdeni a hitetlenek a mi Istenünket, akiről azt valljuk, hogy mindenható, és nincs semmi, amit ne tudna megtenni, és akkor jönnek a kérdéssel, hogy tényleg nincs olyan dolog, amit Isten ne tudna megtenni, és akkor megkérdezik, hogy tud-e akkor a követ teremteni, amit ő maga sem tud felemelni. Értjük és látjuk, hogy mi ennek a kérdésnek a célja. Az egész teljesen értelmetlen, ráadásul logikátlan is. De a lényeg az, hogy mi is találkozunk ilyennel. Jézushoz egy ilyen ember jön, aki azért kérdez Jézustól egy egyébként nagyon fontos kérdést, mert csak kísérteni szeretné őt. Az imahetünkön egy hónapja hallottunk egy nagyon jó igehirdetést arról a szakaszról, ami a mai ige szakaszunk, és azt gondolom, hogy érdemes azt is a mai igehirdetésem mellé oda tenni. Ott ugyanerről pont nem volt szó, amiről én szeretnék ma szólni, mert amikor azt kérdezi ez az ember, hogy mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet, akkor az élesebb fülű embereknek már is kitűnik, hogy hát cselekedetek által lehet elnyerni az üdvösséget. Nem úgy tanultuk-e, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, és nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék? Akkor miért nem igazítja ki Jézus ezt az embert? És miért nem mondja, hogy nem tudsz érte semmit sem tenni? Miért mondja erre a válaszára ennek az embernek, hogy cseleked ezt és élni fogsz? Úgy tűnik, még egyszer mondom, mintha Jézus itt azt támogatná, hogy valóban cselekedetek által üdvözülni lehet. De akkor nézzük is meg, hogy az egész Biblia kontextusában ezzel a történetünkkel is, vagy Jézusnak ezzel a válaszával mi a helyzet és hogyan kell értsük. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Az így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes elméddel, s fele barátodat, mint magadat. Jézus pedig ezt mondta neki, helyesen feleltél, ezt cselekedd és élsz. Nos, való igaz, az örök élet elnyerésének két lehetősége van, két útja. Az egyik a törvény tökéletes megtartása. Ha valaki ezt tökéletesen megtartja, ami le van írva a Mózes törvényében, Isten igéjében, az az ember egyez egyben és egyértelműen üdvözült. Ha valaki azt látja, hogy ennek azért csak-csak van híja az életemben, egyébként valószínűleg mindenkinek így kellene látni, erre majd mindjárt fogok szólni. A másik lehetőség az, hogy teljesen rábízom magam arra, amit Jézus Krisztus a Golgotán tett. Hitáltal elfogadom, és Isten kegyelemből megajándékoz engem az örök élettel. No de térjünk vissza az első lehetőségre, hiszen először is itt most egy törvénytudó emberrel van dolgunk. Valószínűleg ezért Jézus marad az ő terepén, és megkérdezi, ha te törvénytudó vagy, hát mi van megírva a törvényben? Hozza ezt a remek választ, amit egyébként Jézus is más helyen azt mond, hogy ez a nagy parancsolat. Ez az a parancsolat, ami összefoglalja az egész törvényt, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, elmédből, és szeresd a fele barátodat, mint magadat. És ha bárki van itt közöttünk, aki azt mondja, hát ez annyira nem is nehéz, mi lenne, hogyha mégsem kegyelemből akarnék üdvözülni, hanem megpróbálnám a törvényt betartani, hadd kérdezzem meg tőled, hogy szeretted valaha is így az Urat? Teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes elméddel? Ha valaha is tetted ezt, hogy minden idődet, minden energiádat, pénzedet, akaratodat, érzéseidet ráfordítottad, ezt csinálod folyamatosan? Mert hogy itt arról van szó, folyamatosan így szeresd az Urat. Aztán ha szereted az Urat, akkor szeresd ugyanígy a fele barátodat, mint magadat. Ezt csinálja itt valaki közülünk folyamatosan? Vajon ezt csinálta ez az ember is, aki oda ment Jézushoz? Valószínűleg nem, s majd mindjárt erre is kitérek. De hadd álljak meg itt egy pillanatra, hogy valószínűleg még a reformáció óta nem sikerült az emberek gondolkodásából azt, hát nem azt mondom, hogy kitörölni, de inkább átváltoztatni, hogy a legtöbben még ma is úgy gondolkoznak az Istennel való kapcsolaton és az örök élet kérdésén, mintha itt egy két serpenyős mérleggel lenne dolgunk. Az egyikbe természetesen kerülnek rossz dolgaink, bűneink, hibáink, ne nevezzük annyira élesen, és csak annyi a feladatunk, hogy legyen ennél egy kicsit több a másik oldalon, a másik serpenyőben. És ha az többet nyom alatba, akkor az Isten elfogad engem. Ugye, hogy a legtöbben így gondolkoznak az üdvösségről? Ugye, hogy a legtöbben azt mondják, hogy elég az, ha jó emberek vagyunk. Azaz kicsit több legyen abba a serpenyőbe, ami a jó oldal, és akkor már is Isten elfogad minket. Eszembe jutott, hogy egyszer tizen pár éve éjszakai sötétben mentünk autóval egy barátunkhoz. Senki szinte nem volt az utcán, és aki szokott menni Simontornya felé, ott tudja, hogy Cecén van egy stopptáblás kereszteződés. Hát nem jött senki az ég világon, sötét volt 11 óra, igazából valóban nem álltam meg ennél a kereszteződésnél, csak lassítva kigurultam, s mentem tovább. Pár méter után jön a rendőrautó, levillogott, leállított. Hát hadd mondjam testvérek, megkérdezte, tudják-e, vagy tudom-e, hogy miért állított meg? Sejtettem, igen, mindig nekem kell tudni, ugye, ha megállít a rendőr, hogy ő miért állított meg. Hát, ha bevallok valami olyat is, amit ő nem is látott, nem tudom miért kérdezik. De tudtam, hogy miért állított meg, stopptábla, hiába mondtam, de hát nem jött senki, az égvilágon egy lélek nem volt az utcán. Volt stopptábla, vagy nem volt? Volt. Hiába mondtam, hogy Soha életemben eddig még nem volt ilyen, hogy egy kereszteződésbe balesetet okoztam volna. Érdekelte ez a rendőrt? Nem. Nem hajtottam gyorsan, mindenütt megadtam másutt a kereszteződésben az elsőbséget. Mi a problémája a biztos úrnak? Az, hogy itt volt egy stopptábla, és áthajtottam rajta. És igazából valahogy így van ez a törvénnyel, Isten igéjével is, és mi mégis másképp gondolkozunk. Ha egy szabályt, ha egy törvényt megszegtünk, jön a büntetés, nincs mese, akkor nincs örök élet. Hiába tartottam be az összes többit. Hiába mondtam volna a rendőrnek, hogy de nem csalok adót, én nem lopok, én még soha nem öltem meg senkit. Áthajtottam egy stopptábla előtt úgy, hogy nem jött senki, nem okoztam balesetet. Mi ezzel a probléma? Teljesen mindegy, hogy értem vagy nem értem. Ha a szabály ez, a rendőr ezt fogja betartatni. És valahogy így kellene gondolnunk az Isten törvényére. Soha egyetlen egyet parancsát nem szegtük volna még meg az Istennek. Van közöttünk bárki, aki azt mondja, hogy ő még nem hajtott, tehát Istennek egyetlen stopptábláján vagy piros lámpáján sem. Mert ahhoz, hogy üdvösséget nyerjünk, hogy elnyerjük az örök életet, az szükséges, hogy csak és kizárólag szabályszerűen menjünk az életbe. Az Isten törvénye szerint. És hogyha mégiscsak rájövünk, hogy hát azért ez nem teljesen igaz, akkor valójában csak a kegyelem marad, mint egyetlen lehetőség számunkra az örök életre. És ez annyira jó, testvérek, hogy nem nekünk kell a életünk legelső percétől azon dolgozni és azon izgulni, hogy vajon betartok-e mindent, hanem azt mondja Isten, a kegyelem ajtaja ma is nyitva áll, mindig nyitva áll. És hogy ne azt kérdezd, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet, hanem egyszerűen csak nézz Jézusra, és fogadd el, amit érted tett a Golgotán. Ugorjunk egy picit arra vissza, hogy az eredeti célja ennek az embernek az volt, hogy csapdába csalja Jézust. Lehetséges, hogy ő is tudta, hogy nem nagyon lehet így üdvözülni. Nem tudom, hogy mi volt az ok. De szoktuk azt mondani a családban, hogy megpróbálják az emberek levinni a maguk szintjére a másikat, és ott legyőzni őt a rutinjukkal. Hát azt gondolom, hogy valami ilyesmit próbált itt ez az írástudó. Levinni a Jézust a maga szintjére, és ott legyőzni a rutinjával, de Jézusnál valahogy még ez sem működött. Mert ő a törvénynek a területén is nagyon otthonosan mozog, rutinosabban és otthonosabban, mint maga a törvénytudó. És azért marad Jézus ezen a terepen, mert azt mondja, azt gondolja magában, ha ez az ember a törvényből ért, akkor mondom neki a törvényt. Be kellene lássa már ennyiből is, hogy nem tudta megtartani. Tehát ő még nem nyerte el, és nem is fogja már soha a cselekedetei alapján elnyerni az örök életet. Talán kezdte érezni ez az ember. Amikor a 29. versbe azt olvassuk, azt pedig igazolni akarva magát, azt kérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Nem tudom, hogy ezen így könnyedén átlépette, hogy hát az nem probléma, hogy az Isten teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből és teljes elmémből kövessem és szeressem, de ki az én fele barátom? És Jézus mindjárt erre is megfelel neki. Bizonyára már kezdi kapizsgálni ez az ember is, hogy nem töltötte be maradéktalanul ezt a törvényt. Bizonyára nekünk is látnunk kell és tudnunk kell ebből, és az 1 János levél 4. fejezetében ott leírja nekünk a szeretet apostola, hogyha nem szeretjük az embereket, akiket látunk, hogyan szerethetnénk Istent, akit nem látunk? És hogyan mondhatja azt valaki, hogy szereti az Istent, hogyha nem szereti az embertársait? Igazából nem lehet úgy szeretni Istent, ha nem szeretjük az embereket. És Jézus erre fog itt mindjárt rámutatni ennek a törvénytudónak. Ne lépjen át olyan egyszerűen azon az első kérd, vagy első parancson, és nem csak a fele baráttal való kapcsolatban kell gondolkoznia. Jézus tehát azt alkalmazza ennek az embernél a érvelésül, amit így fogalmazhatunk, hogy a törvény inkább az a fény, ami megmutatja azt, hogy mennyire piszkos egy szoba, és nem pedig az a söprű, amivel ki lehet azt söpörni. A törvény az a fény, az a reflektor, ami bevilágít az életünkbe, ami világossá teszi, hogy képtelenek vagyunk Istennek megfelelni, bűntelenül élni. De soha nem lesz az a söprű a törvény, amit, vagy az a súly, amit ha a mérleg másik serpenyőjébe teszünk, akkor az majd üdvözít bennünket. Ez az ember tehát megkérdezi, ki az én felebarátom? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Gyerekkorom óta, amióta olvasom ezt a Bibliát, ezen mindig gondolkozok, hogy ez micsoda, hogy felebarát. Miért nem egész barát, miért nem valami barát, mi az, hogy felebarát? És szerintem annyira könnyedén használjuk már ezt a szót keresztény körökben, és mindenki ért rajta valamit, mert ezt a Biblia is használja. Nos, ez a kérdés, amit az előbb mondtam, valószínűleg már ennek az embernek a hiányosságára mutat, de örülünk neki, hogy Jézus abban a történetben, amit most mond, és amit mindannyian szerintem nagyon jól ismerünk, tökéletesen elmagyarázza, hogy mi az a fogalom, mit akar ez, hogy felebarát. Jézus így válaszolt. Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félholtan otthagyták, és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ért, és meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. Másnap pedig 2 dénárt vett elő, odaadta a fogadósnak, és azt mondta, viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. E 3 közül azért, mit gondolsz, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig azt mondta, az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt, menj el, és te is így cselekedj. Ez a Jeruzsálemből Jerikóba vezető út, azt mondják, hogy egy nagyon veszélyes út volt, körülbelül 30 kilométeres útszakasz, és 1100 méter lejtése volt Jeruzsálemtől Jerikóig. Tehát egy elképesztően dimbes, dombos, hegyes, völgyes, szerpentines, útkanyarulatos utat kell elképzelnünk, amit a rablók nagyon ki is használtak, hogy abszolút pici, rövid, belátható szakaszok voltak, elbújtak a sziklák közé, gyorsan végeztek az áldozatukkal, hogyha valaki vette a bátorságot, hogy egyedül jöjjön arra, és kirabolták. Nem is értjük, hogy ez az ember a példa szerint, de lehet, hogy csak a példa kedvéért ment arra egyedül, és vele éppen megesett ez. Kirabolták, megverték, s félholtan otthagyták. Tulajdonképpen Jézus ebben a példázatban, most nem fogok a részleteibe belemenni, azt mondja, hogy egyszerűen reagálnunk kell az emberek szükségeire, akik az utunkba kerülnek. És a kérdésre, hogy ki a felebarátunk, egyszerűen szinte szó szerint az a válasz a Jézusnak, hogy az, aki az utadba kerül. Ez a felebarátnak szerintem a bibliai definíciója. Látjuk azt, hogy megy egy pap arra, egy lévita, ezek templomban szolgáltak, és ott hajtottak végre kisebb vagy magasabb rendű szolgálatokat. És így felvetődik a kérdés, vajon mit tennénk mi ma, hogyha el kellene késni az Isten tiszteletről, mondjuk akár nekem lelkészként, vagy egy temetésről hasonló okok miatt. Mi lenne a prioritás, hogy itt várnak 50-en, 60-an, 100-an, ki tudja emberek arra, hogy jöjjön a lelkész és hirdesse az igét, Vagy ott van egy ember, aki viszont rászorul, és ha éppen véletlenül lenne rá szemem, és megállnék mellette, és azért, hogy őt biztonságba helyeznem, elkésnék. Vagy egyéb szolgálóként, ha elkésnénk a gyülekezetből, mert valaki máson segítettünk, aki utunkba került, akire nem számoltunk, nem készültünk rá. Vagy talán úgy tudod jobban elképzelni, hogy elkéssel a munkahelyedről, vagy egy fontos eseményről. Azért, ahol téged várnak, ahol te vagy szinte az első ember, azért elkéssel, mert valaki az utadba került, és te segítettél rajta. Vajon nem úgy vagyunk-e inkább, mint a pap és a lévita volt, inkább megláttuk, de inkább átmenjünk a másik oldalra, és már is nem a mi útunkba volt. Fontos az a szolgálat, ahova megyek. Fontos az a teendő, amit csinálok. Nekem most nincs időm ilyenekre, nem érek rá arra, hogy egy félholt emberen segítsek. Hányszor és hányszor, nem pont ebben a helyzetben, de elmentem már én is az emberek mellett. És higgyétek el, testvérek, annyira nehéz erről az igéről úgy beszélni, ahogy ezt Jézus szeretné, mert engem magam is megítél. Engem magam ítél meg elsősorban, hogy te erről beszélsz, és mégsem ilyen vagy. Mégsem így csinálod. És így akarod tanítani az embereket. Nem én akarom tanítani. Egyszerűen Isten igéjét mondom. És tudjátok, hogy hányszor eszembe jut. Mostanában többször mondtam is azt, a gyülekezet előtt, amikor a Máté 25-ben az utolsó ítéletről olvasunk, és azt mondja Jézus, két részre osztja az embereket, jobb és bal keze felől. És azt mondja a bal keze felől állóknak, hogy beteg voltam, nem látogattatok meg, éhes voltam, nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok innom, és ismeritek, sorolja. És azt mondja, mikor történt volna ez, hogy ezt ne csináltuk volna, Jézus pedig, ha egyel nem tettétek meg, velem nem tettétek meg. És az ember azt gondolja, hogy itt van végem. Hát olyan nincs, hogy egyet ne hagytam volna ki a sok rászorulóból. Hány ember mellett elmentem már, én is. Akik segítségre szorultak volna. Talán még később tudtam is, talán már előtte is tudtam is, annak ellenére is elmentem mellette. És milyen jó, hogy úgy folytatódik, hogy a jobb keze felől állóknak azt mondja, beteg voltam, meglátogattatok, szomjas voltam, innom adtatok, ennem adtatok. Mikor tettük ezt, kérdezik, és azt mondja Jézus, ha csak egyel megtettétek, velem tettétek meg, és őket megjutalmazza. Mi adja ezt az óriási különbséget? Szerintem az, hogy az üdvösség Isten kegyelméből van. És hogyha valakinek van üdvössége, szinte már csak elég egy emberrel megtenni, azt Jézus észreveszi. Ha valaki a törvény alapján akar üdvözülni, annak minden egyes emberrel meg kell tennie, aki az útjába kerül, mert Jézus észreveszi. És annyira felszabadító. És milyen jó, hogy nem arra motivál ez, hogy hát akkor elmehetek az emberek mellett továbbra is. Nem. Hanem lelkiismeret furdalással leül az ember, rendezi ezt Istennel, és nyitott szemet kér tőle a következő alkalomra, és engedelmes szívet, hogy ne legyek olyan, mint a pap, meg a lévita, meg amilyen vagyok egyébként. Hadd legyek inkább olyan, mint akit példaképpé állít itt Jézus. Akit nem ennek az embernek a származása érdekel, hogy az egy zsidó, én meg samaritánus vagyok, és ezek különben is utálták egymást. Ezt az embert nem a teológiája hitelesítette, hogy mit vall Istenről, hova jár Isten tiszteletre. Egyszerűen az hitelesítette, hogy lehajol ehhez az emberhez, és irgalmasan cselekszik vele. Jézus kérdése aztán nagyon érdekes, megkérdezi, ki volt a fele barátja a bajba jutott embernek? A félholtnak ki volt a fele barátja? Nem az irgalmas samaritánusnak, a félholtnak. Az, aki segített rajta. Az, aki irgalmasan cselekedett vele. És valószínűleg, szerintem azért samaritánus segít ebben a történetben, lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy Jézus csak példaként használta, mert talán ez az ember úgy volt vele, hogy a zsidókat szeretem, a zsidóknak segítek, na de egy samaritánus, senki nem várhatja azt tőlem. És talán ez volt ennek az embernek a gyenge pontja, az érzékeny, hogy egy samaritánus segít egy zsidónak. Te zsidó létedre mit gondolsz egyáltalán a samaritánusokról? És hány és hány emberről van talán nekünk, magunknak is előítéletünk. És amikor azt mondjuk, hogy mi azért jó emberek vagyunk, mi azért tesszük a dolgunkat, úgy, ahogy Isten akarja, hogy jusson most eszedbe egy olyan ember, aki felé előítélettel vagy, vajon ő hozzá is lehajolsz? Olvastam egy történetet egy férfiről, és most már mindjárt befejezem ezzel, aki, mikor megtudta egy asszonyról, hogy elfogyott a pénze, nincs már egészsége arra, hogy a saját gyógyszereit beszerezze, nem segít rajta a család, egyszerűen ez a férfi maga mellé vette ezt a nőt, elkészített számára egy szobát a saját lakásában, és úgy kezdte el gondozni, mintha a saját édesanyja lenne. És ennek az asszonynak így megszépítette még az életének az utolsó éveit. És ami a döbbenetes az, hogy kiderül, hogy ez az ember egy ateista volt, aki így segített annak az asszonynak. Nem azért tette, mert neki a hitében ez valami jó cselekedetnek számít. Nem azért, mert az Istennek akart kedveskedni, ez a férfi egy ateista volt. És hogyha történik ilyen, azt gondolom, ez mindannyiunkat megítél. Nem azért, mert mindenkinek ezt kellene csinálni, hanem azért, mert mi pap létünkre, lévita lévünkre, keresztjén létünkre, hívő létünkre, református létünkre, vagy csak jó ember létünkre el tudunk menni a bajba jutottak mellett minden további nélkül. Míg egy olyan ember, aki azt mondanánk a pokolra jut, teszi azt, amit elvár tőle a szíve, amit elvárna tőlünk is Isten. És amikor azt mondjuk, hirdetnünk kell az evangéliumot, mindig arra gondolunk, hogy álljunk ki az utcára, és beszéljünk az embereknek. Vagy adjunk nekik írást, vagy énekeljünk nekik valami dalt. És azt gondolom, hogy Jézus ezzel azt mondja, hogy ez az ember sokkal inkább hirdette az evangéliumot, mintha bármit prédikált vagy mondott volna annak a bajba jutott embernek. Összegzésül tehát ez a mai történetünk. Először is azt mondja Jézus, azt a tényt kell szem előtt tartanunk, ahogyan az emberekkel bánunk. És ez közvetlenül tükrözi azt is, hogy mennyire szeretjük az Urat. Hogy bánsz az emberekkel, ez közvetlen tükre annak, hogy mennyire szereted az Urat, nekem is, neked is. És azt is látjuk ebben a történetben, hogy a szeretet nagy címszava, az nem azt jelent ti elsősorban, lehet, hogy olykor azt is, hogy megöleljük, akit szeretünk, meg ajándékokat adunk neki, meg nem egy érzést kell várni, hanem a szeretet egyszerűen az irgalmasság cselekedete. Ha valaki rászorul, valakinek irgalmasságra van szüksége, lehajolok hozzá, és megteszem, amit meg kell. Ez a szeretet. Aztán a második dolog, amit tanulhatunk, hogy a hitünk közvetlenül tükröződik abban, ahogy cselekszünk és amit teszünk. Hiába vagyunk mi akár jó reformátusok, akár jó katolikusok, baptisták, pünkösdisták, evangélikusok, akár milyenek, akár mi a hitvallásunk, lehet ezen veszekedni, vitatkozni, kerekasztal beszélgetéseket tartani nagy vacsorák mellett, hogy kinek van igaza. Annak van igaza, aki teszi is azt, amit hisz, és amit hirdet. Jézus egyszerűen nem a teológiáját állította ennek az embernek például, hanem a cselekedetét, az irgalmasságát. És hogyha akármilyen hitvallásunk van, az nagyjából egy halott hit, hogyha nem terem gyümölcsöt, és nem hoz, és nem indít cselekedetekre minket. És a harmadik dolog, azt tudtam magamnak megfogalmazni, nekem legalábbis imádkoznom kell azért, hogy az Úr rávegyen engem arra, hogy meglássam az előttem lévő, az utamba kerülő embereknek a szükségeit, és egyszerűen csak cselekedjek a tekintetben, miközben az Úrra és az ő erejére és az ő hatalmára hagyatkozom, hogy ezt egyáltalán megtehessem. Kell olyan szem, kell olyan szív, és kell az Istentől való erő, nekem legalábbis, hogy le tudjak hajolni olyan emberekhez, akik az utamba kerülnek. És milyen jó, ha van nekünk is olyan fele barátunk, aki lehajol hozzánk, amikor éppen szükségben vagyunk. Hát Jézus erről tanít, és talán így kell értenünk ezt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes elméddel, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hiszen maga Jézus így magyarázta ezt a történetével. Urunk Jézus, köszönjük neked azt, hogy ennek az embernek a kérdésére a saját terepén meg tudtál úgy válaszolni, hogy igenis el kellett gondolkozzon ezen, igenis ő is megérthette a te tanításodat. Megvalljuk azt neked, Urunk, hogy mi sokszor szeretnénk igazolni magunkat. És én is úgy vagyok ezzel, és úgy voltam, amikor tanulmányoztam ezt az igédet, hogy milyen igazolást találhatnék, hogy ezért mégiscsak én nem vagyok olyan, mint ez a pap, nem vagyok olyan, mint a lévita. Pedig te pont azért mondtad el ezt a történetet, mert valószínűleg mindannyian olyanok vagyunk. És egyedül csak te vagy olyan, mint az irgalmas samaritánus volt. Hálás vagyok azért, hogy lehajolsz hozzánk, bárkihez, aki ezt tőled kéri. Te megállsz, te nem sietsz, köszönjük, hogy ott vagy, és felemelsz, és meggyógyítasz most is bennünket, ha hozzád kiáltunk. De most azért is kiáltunk, Urunk, hogy áldj meg bennünket olyan szemekkel, ahogyan te látsz, olyan szívvel, ahogy te érzel irántunk, az emberek iránt, és olyan erővel és hatalommal, amivel te lehajoltál az emberekhez, és lehajolsz ma is. Ha azt akarod, hogy mi legyünk a kezeid és a lábaid, a te szemeid ma, add meg nekünk ezt az erőt, add meg nekünk ezt a képességet. Magunktól teljesen képtelenek vagyunk erre. Köszönjük, hogy mégis szeretsz, köszönjük, hogy mégis erre tanítottál minket. Kérlek azért, te ösztönözzél arra, hogy ne elégedjünk meg, meghallgatjuk azt, hanem valóban legyünk cselekvői is, mindannak, amit te a szívünkre helyezel. Legyen tiéd ezért a dicsőség, kérünk, jöjj közel, kérünk, cselekedj bennünk, formálj minket a te szent lelked által. És kérlek, hallgasd meg a most magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.